kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljünk fennállva a 125. Zsoltárunk az első versét. 125. Zsoltárunk első versét énekeljük. Akik bíznak az Úr Istenben, nagy hiedelem. megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsenített mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, miképpen szól hozzá Istenünk igéje ezen a vasárnap délelőtti Isten tiszteleten. Mint megíratott számunkra a Királyok második könyve 6. fejezetében, 6. fejezet 8. versétől a 23. versig terjedő szakaszban. Míg a megnevezett helyről Isten igéjét felolvasva, gyülekezet helyét elhagyja. Királyok második könyve 6. fejezetében a 8. verstől a 23. versig terjedő szakaszból így szól hozzánk Istenünk igéje. Arám király a háborút indított Izrael ellen. Tanácskozott udvari embereivel, hogy melyik helyen legyen a tábor. Az Isten embere azonban ezt az üzenetet küldte Izrael királyának. Vigyázz, ne bújj át ezen a helyen, mert ott vonulnak le az arányok. Izrael királya ekkor embereket küldött arra a helyre, amelyet az Isten embere mondott neki, figyelmeztetve őt, hogy ott vigyázzon magát. Így történt többször is. Felháborodott emiatt Arán király, összehívatta udvari embereit, és ezt mondta neki, miért nem jelentitek nekem, hogy ki tart a mijaink közül Izrael királyának? Ekkor az egyik udvari ember így szólt, senki uram király, de az Izraelben lévő Elizeus próféta megmondja Izrael királyának még azokat a dolgokat is, amelyekről te a hálószobádban. Király ezt parancsolta, menjenek és nézzetek utána, hogy hol van, hadd fogasson el. Jelentették neki, hogy most Dótánban van. Akkor lovakat, harci kocsikat és tekintélyes sereget küldött oda. Azok megérkeztek éjjel, és körülvették a várost. Amikor az Isten emberének a szolgája korán felkelt és kiment, már körülvette a várost a sereg lovakkal, meg harci kocsikkal. A szolgálja így szólt hozzá, jaj, uram, mit tegyünk? De ő így felelt, ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velünk. Majd Elizeus így imádkozott, uram, nyisd meg a szemét, hogy lássam. És az Úr megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hely Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal. Amikor aztán az arámok rárontottak, így imádkozott Elizeus az Úrhoz. Vedd meg ezt a népet vaksággal. Megismerte őket vaksággal Elizeus kérése szerint. Elizeus akkor ezt mondta nekik. Nem ez az út, és nem ez az a város. Jöjjetek utána, majd én elvezetlek benneteket ahhoz az emberhez, akit kerestek. És elvezette őket Samáriába. Samáriába érkezve, így szólt Elizeus, uram, nyisd ki a szemüket, hogy lássanak. Az Úr megnyitotta a szemüket, és akkor látták, hogy Samária közepén vannak. Amikor Izrael királya meglátta őket, ezt kérdezte Elizeustól, megölessen el őket, atyám. Ő így felelt, ne ölesd meg, megszoktad-e öletni azokat, akiket fogjul ejthez kardoddal vagy íjaddal. Adj nekik kenyeret és vizet, hadd egyenek és igyanak, azután menjenek el Úrhoz. Nagy lakomát rendezett tehát nekik, és miután ettek és ittak, elbocsátotta őket, azok pedig elmentek Úrhoz. Nem is jöttek többé arámrablókat csapatok Izrael országára. Amen. Isten tegye áldottá közöttünk az ő igéit, hogy annak ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is legyünk ezért. Gyertek, menjünk el szívünkben is. Mennyei Atyánk a Jézus Krisztus által. Dicsőítünk téged, mert hatalmas és szent Isten vagy. Bölcsességed határtalan, szereteted és hűséged örökké tart. Hálás a szívünk azért, hogy ezt szent fiad áldozatában is nyilvánvalóvá tetted a mi számunkra. Köszönjük neked, hogy az ő érdemére nézve most is kegyelmes voltál hozzánk is, újra egy vasárnappal ajándékoztál meg bennünket. Amikor is összegyűlhettünk szent házadban a te nagy neved imádására és igét hallgatására. Mégis most szégyenkezve állunk meg előtted, Mert a hétköznapok forgatagában olyan sokszor nem figyelünk a Te igei útmutatásodra. Pedig nélküle mi is vakon járunk ebben az életben. Csak tapogatózunk a bűn által elsötétített világban, és féligasságok alapján hozunk döntéseket. Arra kérünk, hogy jöjj most közénk szent lelked által, igéd világossága űzze el lelkünk sötét éjjelét, hogy életünk megújuljon és megerősödjön a neked való szolgálatra. Szent fiad, a mi úrunk Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat. Ámen. Ige hirdetésre készülve énekeljük fennállva a 172. dicséretünket. 172. dicséretünket énekeljük. Szűkölködünk nagy mértékben. Írva található Lukács evangélium a 17. fejezetében, a 17. fejezet 11. versétől a 19. versét terjedő szakaszban. Lukács evangélium a 17. fejezetének 11. versétől a 19. versét terjedő szakaszból így szól hozzánk Istenünk igéje. Amikor útban volt Jeruzsálem felé, tudnélik Jézus, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték, Jézus, Mester, könyörülj rajtunk. Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk, menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért és felhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus ekkor így szólt, vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent? Csak ez az idegen. És ezt mondta, kelj fel, menj el, hited megtartott téged. Ámen. Kedves testvérek, biztosan láttuk már a testvérek régi híres festők által készített képeket. Ha nem a múzeumban, akkor talán a könyvek lapjai vagy a televízió képernyője volt alkalmunk megcsodálni őket. És még a művészetben járatlan ember is tud bennük gyönyörködni és lenyűgözi egy-egy csendélet vagy tájképnek a részletes, aprólékos, valóságú ábrázolása. Azonban a modern művészettel már nem ez a helyzet. Olykor csak nézzük a színek és a vonalaknak a kavalkádját, de sehogy sem tudunk rájönni arra, hogy miért éppen ezt a címet kapta az a kép. A modernkori alkotásokat szemlélve, legtöbbször az embernek igencsak el kell gondolkozni azon, hogy mit is ábrázol az a kép, illetve hogy honnan is nézzük ahhoz a megjelenített alakzatot, hogy éppen úgy lássuk, ahogyan a művész megrajzolta, vagy megfestette. Olykor a mi életünk is ilyen modern festményhez hasonlít. Egyik pillanatban még érthető, világos, átlátható minden, a másik pillanatban pedig már minden szabályszerűség megszűnni látszik, és nem látjuk már tisztán sem a jelenünket, sem a jövőnket. Azonban, mint minden modern képre, erre is igaz, hogy nem mindegy, hogy honnan nézzük, nem mindegy, hogy milyen szemszögből. Hiszen ha megtaláljuk a megfelelő nézőpontot, akkor egyszerre minden világossá válhat a számunkra. Minden csak attól függ, hogy honnan nézzük. Csak jól kell néznünk. Ez a titka. 10 leprás meggyógyításának a története most meg akar bennünket tanítani arra a helyes látásmódra, amelyen keresztül szemlélve az életünket soha nem esünk majd kétségben, hanem mindig tisztán és világosan fogjuk látni. 10 leprás története Jézus Jeruzsálembe vezető útjának a részeként jelenik meg. És hogyha figyeltünk az igére, hogyha figyelmesen olvassuk, akkor azt látjuk, hogy a helyzet leírás szerint is Lukács evangélista Jézusnak ezen útjára Jeruzsálem felől tekint. Éppen ezért áll elő Samária, és azután Galilea. Ténylegesen ugyanis fordított az irány. És ezen az úton Jézus egyszer csak 10 leprással találkozik. A leprásoknak a helyzete akkoriban nagyon nyomorult és megvetett volt, mint tisztátalan személyek ki voltak közösítve, mind a gyülekezet, mind az embereknek a közösségéből. Már messziről észreveszik Jézust, megismerik és könyörögve kiáltanak hozzá, tőle kérnek segítséget. Egységes a kiáltásuk, és egységes a reménységük ő benne. A bajban eltűnt minden különbözőségeik, a nyomorúságban mindannyian egyé lettek, függetlenül attól, hogy mégsem voltak egyek, hiszen az egyik közülük samáriai volt. És mégis talán megdöbbenve tapasztalhattuk, hogy ez az egység nem sokáig tartott. Hiszen miután meggyógyultak, elmaradt a közös, az egységes támogatás. És ebben a mozzanatban talán a mai kor emberére is mehetünk rá. Hiszen a bajban a mai kor emberi is össze tud fogni, gondoljunk csak egy halálesetre, egy gyászra, vagy egy természeti katasztrófára. Az emberek gyorsan összeseregenek és támogatják, segítik egymást. Eltűnik mindenféle különbözőség és mindenféle ellentét. De amint egy kicsit jobbá válik a helyzet, könnyebbül a sorsunk, rögtön felerősödnek a különbségek, rögtön felerősödnek a konfliktusok. A leprások egységes állapotában, közös kitaszított voltukban és könyörgésükben az egész emberiség megváltás utáni kiáltását hallhatjuk ki. Jeruzsálem irányából jönnek, mert ott még nem találhattak gyógyulást, mert Jézus még nem volt ott. És a kor orvostudománya szerint reménytelen ennek a 10 férfinak az állapota, hiszen nem lehet rajtuk segíteni. Ám Jeruzsálem felől nézve, a közeledő szabadítót látva már nem reménytelen a helyzetük. Amint meglátják Jézust, újra kezdenek bizakodni és hinni a gyógyulásban, hogy van még talán esélyünk. Ugyanígy a mai ember is önmagában a saját elesettségét és bűnösségét látva, le kellene, hogy mondjon a Szent Istennel való közvetlen kapcsolatról. Ám Jeruzsálem felől, vagyis a megváltó áldozat felől nézve, mi is újra esélyt kaphatunk az életre. Kedves testvérek, mi Milyen nézőpontból vizsgáljuk a mi életünket? Mennyi gond, mennyi társadalmi konfliktus, családi békétlenség szűnne meg, hogyha megváltozna a mi szemléletmódunk, és mi is az eljövendő felől tudnánk szemlélni az életünket? Milyen jó lenne, ha megtanulnánk ezen az Isten tiszteleten most Lukács evangélistától ezt az újféle szemléletet. Hiszen nem lenne annyi öngyilkos, nem lenne annyi sok depresszióban szenvedő ember, mert Jeruzsálem, vagyis Jézus áldozata, sőt az eljövendő Jeruzsálem, Isten eljövendő országa felől nézve, mindenki megláthatná azt, hogyha az emberek talán le is mondanak rólunk és elhagynak bennünket, Isten szemében akkor is nagyon, de nagyon értékesek vagyunk, és még sohasem késő újra kezdeni az életünket. Milyen sok gyászban megkeményedett szív válna újra szeretővé és örvendezővé, hogyha az eljövendő felől tudná szemlélni a veszteségeit. És akkor ők is rájönnének arra, hogy a halállal nem ér minden véget, sőt olyan boldogság vár ránk, amelyet szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve soha meg nem sejtett. Ha Jézus szabadítása felől nézzük a létünket, hogyha ő rá merjük bízni az életünket, akkor sokkal reményteljesebb lesz az, ami számunkra. Mert akinek a kezébe letettük, a mindenható Isten, aki előtt semmi sem lehetetlen. Azt olvastuk a továbbiakban, hogy Jézus megkönnyörült ezen a 10 férfin, amikor meghallotta a kiáltásokat. Az emberek talán elhúzódoznak tőlük, menekülnek tőlük, Jézus azonban segít rajtuk. Őben válik valóságá az az isteni szeretet, amelyet a Zsoltáros így jellemez. Nem veti meg és nem utálja a nyomorult nyomorúságát. Nem rejti el orcáját előle. Segélykiáltását meghallgatja. Azonban mégis különleges ez a gyógymód. Nem lép oda hozzájuk, nem érinti meg őket, mint más alkalmakkor. Most csak egy parancsot ad a számunkra. De azt sem ígéri, hogy ha teljesítik, akkor meggyógyulnak. A külső szemlélőző számára éppen ezért talán érthetetlen a 10 férfinak a cselekedete. Elindulnak a papokhoz még akkor, amikor még a gyógyulásnak a jelét sem látják magukon. Engedelmeskednek Jézus parancsának, pedig Jézus nem mondta azt, hogy ha teljesítik a parancsát, akkor meggyógyulnak. Ők mégis elindulnak, mégis engedelmeskednek. A hitük próbája volt ez. Cselekedetük pedig az eljövendő események Jézus áldozata felől válik érthetővé. Engedelmeskedtek ugyanis a mesternek, mert megérezték azt, amit mi már a Golgota, sőt húsvét a hajnala óta bizonyosan tudunk, hogy Jézus parancsa mindig az ember javát akarja. Talán a keresztény embernek Jézus iránti engedelmeskedéske és iránta való hűsége érthetetlennek tűnhet ugyanígy a világ szemében. A külső szemlélő számára a mi tetteink, a mi szertartásunk, a mi hűségünk, a mi imádságunk ugyancsak értelmetlennek tűnhet. De ugyanígy a világ szemében ez a mi engedelmeskedésünk is. Egyedül Jeruzsálem, vagyis Jézus áldozata felől válik érthetővé. Aki ugyanis ilyen nagy áron váltott meg bennünket, annak parancsai nem a mi boldogságunknak a korlátaiul adattak, hanem éppen azért, hogy életünket szabadon, örvendezve és boldogan tudjuk megélni. A tiszta, a becsületes, az Istennek tetsző életvitelre való törekvésünk egyben a mennyei Jeruzsálem felől válik még érthetőbbé a világ számára. Hiszen a Krisztusban újjálett embernek egyszerre megváltozik az értékrendje. Most már nem a földi kincsek után szaladgál, és nem azt tartja fontosnak, hogy ezek legyenek a birtokában, hanem inkább a mennyei kincsekre vágyakozik. És mindent elhagy, mindent felhagy azért, hogy övé legyen a legnagyobb kincs, az örök életnek. Csak aki ezzel az új szemlélettel rendelkezik, Egyedül csak az érni meg, hogy Krisztus igája boldogító, és az ő terhe valóban könnyű. És az, hogy Jézus a papokhoz utasítja ezeket az embereket, nem csupán a mózesi rendelkezések érvényének az elismerését jelenti, hanem egyben újabb híradás és felmutatott bizonyíték arról, hogy Isten országa valóban itt van. Bizonságul nekik, ahogyan egy korábbi gyógyítás alkalmával Jézus mondta, hiszen gyógyító tette ugyanis vádló bizonyíték lesz azok ellen, akik őt elutasítják és megvetik. Ahogyan Jézus híre, ahogyan Jézus tanítása megelőzte őt és előtte járt, úgy küldi maga előtt ezt a 10 férfit, azért, hogy meggyógyult, megújult életük, hirdesse a megváltónak az eljövetelét is, közeledését Jeruzsálem felé. A keresztény embernek a megtisztult, a meggyógyult élete még ma is bizonságos szolgál azoknak, akik talán még mindig a bűn sötétségében járnak, akik nem ismerték még fel az igazi világosságot, Jézus Krisztust. Még ma is bizonságos szolgál azoknak, akik talán még mindig az önmegváltás álmával álmítják magukat, vagy akik látható bizonyítékokat követelnek még mindig Isten léte felől. Értük küld bennünket is előre Jézus, azért, hogy meggyógyult, megújult életünk, bizonsága legyen Isten életet megújító és újjáteremtő erejének ebben a világban. Azért, hogy látva a mi megújult és örvendező életünket, egyre többen megtérjenek Krisztushoz, még mielőtt ő maga megérkezne, hogy ítéljen eleveneket és holtokat. A Szentírás beszámol arról is, hogy már útközben meggyógyult ez a 10 beteg ember. Egy közülük azonban nem folytatta tovább az útját, hanem amikor meglátta a gyógyulásnak a jelét, felismerte magán, hogy meggyógyult, akkor visszafordult, és elment Jézushoz, hogy hálát adjon neki. Csak ez az egy érezte a szívében azt a vágyat, hogy Jézusnak hálát adjon ezért a csodáért. És ráadásul ez az egy a zsidók által megvetett samaritánusok közül való volt. Ő miért tett másként? Ő miért fordult vissza? Azért, mert ő hátra is tekintett a gyógyulásának az útján. Nem felejtette el azt, hogy röviddel ezelőtt más volt az ő élete. Nem felejtette el kétségbeesett kiáltását, egykori nyomorult állapotát, sőt, azt sem felejtette, hogy ezt a megújult, meggyógyult életet kinek köszönheti. Az Isten népéhez tartozó 9 meggyógyult leprás nem csak feledékeinek bizonyult, akik elfeledve a múltat, valószínűleg örömmel vetették bele magukat a meggyógyult élet minden örömébe, hanem valószínűleg természetesnek is vették az isteni segítséget. Hiszen úgy gondolkoztak, hogy nekünk, mint Isten kiválasztott népéhez tartozó személyeknek, ez alanyi jogon jár. Bennünket, keresztény embereket is ez a két kísértés feneget. Egyrészt az, hogy amikor átéltük Istennek a szabadítására segítségét, akkor rögtön elfelejtjük korábbi kétségbeesett állapotunkat, amikor csak az Istenhez mondott imádság tartotta bennünk a reményt és az erőt, és átélve a szabadulás pillanatait, elfelejtve a múltat, hálát adni is elfelejtünk Istennek. A másik kísértés, amely veszélyezteti a keresztény embert, az az, hogy az Isten sok-sok csodáját megtapasztalva előbb-utóbb természetesen veszük az isteni segítséget. És úgy gondoljuk, hogy nekünk, mint akik Isten népéhez tartozunk, bennünket ez megillet, hogy Isten segít rajtunk. És éppen ezért elfelejtünk, és nem is annyira gondoljuk kötelezőnek, hogy hálát adjunk egy soron következő újabb szabadítás alkalmával. Aki azonban újra és újra átgondolja az ember Istentől való elidegenedett állapotát, amely egyedül Jézus Krisztus áldozata folytán szűnt meg, az többé nem fog követelőzni Istennel szemben. Nem fogja többé természetesnek venni az Isten ajándékait és áldásait, hanem mindig hálás szívvel fogja elvenni a mennyei Atya kezéből úgy a jót, mint a rosszat. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Ne nézd hát, hogy mennyien tartanak veled, míg ha egyedül is kell tenned, tedd meg, amit szívedben érzel, és adj hálát Istennek mindenkor, mindenért. Kedves testvérek, az a szemlélet, amellyel Lukács evangélista Jézus útjára tekint, és amely töredékesen a samáriai férfiban is megtalálható, nem más, mint a Jeruzsálem felüli Krisztus szabadítása fényében való életszemlélet, mely nem csak a hálás életre indít, ahogyan látjuk, hanem egyben a teljes életre való törekvést is munkálja az emberben. Hiszen már mind a 10 ember gyógyultan távozott, mégiscsak egy lett közülük egészséges. Az, aki visszatért Jézushoz, azért, mert ő bűnbocsánatban is részesült. És ezáltal a teljes életre való törekvésnek a mintája lett. Teljes élet. Feltehetnénk a kérdést, mi kell a teljes, boldog élethez. És a véleményekhez emberek így változó lenne. Ugyanis ebben eltér az embereknek a véleménye. Van, aki azt mondja, hogy csak pénz legyen, megint mások azt mondják, hogy csak egészség legyen, az a legfontosabb, a többi nem számít. Pedig hány olyan embert ismerünk, akinek talán egészsége is van, talán megfelelő mennyiségű pénze is lenne, mégsem boldog az élete, mégsem teljes az élete, nem talál boldogságot. Azonban, hogyha megvizsgáljuk Jézusnak a gyógyítási történeteit, akkor választ kaphatunk arra, hogy mikor lesz teljes az embernek az élete. Jézus ugyanis, mikor odafordult egy-egy beteg emberhez, akkor ő mindig a teljes embert tartotta a szeme előtt, az embernek a teljes boldogságát. És éppen ezért nem csak testi gyógyulást adott neki, hanem mindig lelki gyógyulást is, vagyis bűnbocsánatban is részesítette őt. A test és a lélek tehát elválaszthatatlan egymástól. A mai kornak az ember azonban általában csak a testével törődik, és mindent megtesz a testi egészségéért. A lelkével pedig már annyira nem foglalkozik, és hagyja, hogy a világ lelki szenny folyama magában sodorja az ő lelkét. Aki azonban Krisztus áldozata felől szemléli az életét, az nem elégszik meg csupán a testre irányuló egészséges életmóddal, hanem mindig arra törekszik, hogy újra és újra hálás szívvel visszatérjen Krisztushoz, azért, hogy ő megtisztítsa őt minden vétkétől, és megújítsa őt lélekben. Kedves testvérek, hát mi se elégedjünk meg fél egészséggel, és törekedjünk a teljes egészségre, úgy a testi, mint a lelki egészségre. Kedves testvérek, Lukács evangélista azzal, hogy Jézus útjára Jeruzsálem felől tekint, egy új szemléletmódot ismertetett meg velünk, és kimondatva is arra buzdít bennünket, hogy mi is szemléljük az életünket Jeruzsálem, vagyis Jézus értünk hozott áldozata felől. Onnan nézze dolgainkat, ugyanis sok eddig megválaszolatlan kérdésünkre választ találhatunk. Korábban átláthatatlannak gondolt problémáink egyszerre világossá válhatnak. És aki így tekint életére, kilátást van a helyzetére, gyászára, problémáira, sohasem csüngjed el, hiszen Isten szeretetét látva újra és újra remény költözik a szívébe. Hát láss te is az életed Jézus megváltó áldozata fényében, és törekedj a hálás és a Krisztusban teljes életre. Amen. Isten szavára válaszolva énekeljük a 230. dicséretünknek az első versét. 230. dicséretünk első versét énekeljük. Áldott Krisztus szemén keresztül, elmúlás és pont. Szóltál hozzánk is, megajándékoztál bennünket igéddel. Köszönjük neked, hogy te boldog félelmek nélküli életet kínálsz nekünk. És ezt nem csak az örökké valóságon kívánod megadni, hanem már itt a földön megisztelhetjük azt. Hiszen aki téged követ, aki a te áldozatod fényében vizsgálja életét és hozza meg döntéseit, annak valóban boldog és reményteli élete van. Megvalljuk, Urunk, hogy olyan gyakran megvakít bennünket a pénz gonosz csábító ereje. A világ is sokszor ránk erőszakolja a kételkedés, a hitetlenség szemüvegét, hogy azon keresztül szemléljük életünket. Bocsáss meg, kérünk, ha éppen ezért gyakran megrendül a hitünk, és rossz döntéseket hozunk. Arra kérünk, hogy segíts nekünk mindig Krisztus áldozata felől látni az életünket, hogy ne vehessen rajtunk többi erőt a bűn, a csüggedés, hanem egyedül te rád bízzuk magunkat. Kérünk téged, hogy ezt a szemléletváltást vidd végbe most azokban is, akik most betegség vagy másokok miatt nem lehetnek itt közöttünk. Így hozzuk elő az árvák, az özvegyek, a betegek, és a szenvedélyek rabságában érdekel az életét. Különösen könyörgünk a gyászoló testvéreinkért. Adj az ő szívükben is új látást, ragyogtass fel előttük is a te keresztedet, és a feltámadásnak az ígéretét. De vidd végbe, kérünk, ezt a szemléletbeli megújulást egész magyar népünkben is, hiszen a sok ellenségeskedés és harag csak a Krisztus szeretetét látva szűnhet meg. Könyörgünk ezért a sok sebből vérző válság sújtott a világért, te vagy megoldást a sok problémára, válaszokat a sok kérdésre, és adj lelki megújulást és békességet az emberi szívekbe. Jézus Krisztus érdemért kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is bocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyünk minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Fájó szívvel hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten kísérő utolsó földi útjára Juhász Miklós 65 évet ért testvérünket. Ravatal mellett Isten vigasztaló igéje szólt, Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott második levele, 5. fejezetéből, az első 10 versből. Tudjuk pedig, hogy ha a földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei ház. Azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat, ha ugyan nem bizonyultunk felöltözve is mezítelenek. Mert mi is, akik egy sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, mint hogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni rá azt, hogy a halandót elnyelje az élet. Isten pedig, aki minket erre felkészített, zárul adta nekünk a lelkét. Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távolra vagyunk az Úrtól, mert hitben járunk, nem látásban. De bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki. Mert mindnyájának lebezetlenül kell odaállni a Krisztus ítélő szék elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel. Azt szerint, amit a testben cselekedett. Akár jót, akár gonoszat. Isten adjon vigasztalódást minden gyászoló és megtört szívembernek. Szeretettel köszöntjük a gyülekezetünkben a vizsgabizottságnak a tagjait, dr. Gonda László, aki a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek tanára, és Pótor János lelkipásztor urat a Nyírségi Református Egyházmegye képviseletében. Hirdetem még a testvéreknek, hogy kiállatnál található a nyári berefülői táborra való jelentkezési lap is. Húsvétig lehet jelentkezni, tehát mindenki döntse a szívében, hogy szeretne jönni és minél előbb jelentkezni. Hirdetem, hogy a jövő heti alkalmaink a szokásos rendben meg lesznek tartva. Szerdán 17:30-tól bibliaórát tartunk, pénteken 17:30-tól énekkalipróban lesz, szemben szombaton pedig 18:00-tól ifjúsági alkalommal várjuk az érdeklődőket. Az Úr legyen tovább is gyülekezetünknek művészünk pásztorul. És most megkérem Gonda László tanárunkat, hogy egy pár szót szóljon a gyülekezethez.
Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Kedves testvérek, Pál apostol a rómaiakhoz írott levelében az egyház titkáról szól, amikor az egyházat Krisztus testéhez hasonlítja, Krisztus testének nevezi. És arról beszél, hogy ebben a testben mindenkinek megvan a feladata, ezek a feladatok különbözőek, de ezek a feladatok összekapcsolódnak egymással. Az egyház életének a titkához tartozik az is, hogy Isten lelkipásztori szolgálatra hív el embereket, külső és belső elhivatással egyaránt, és az egyház nagyon fontos feladata, hogy a lelkipásztori szolgálatra való felkészítésben segítségére legyen azoknak a fiataloknak, akiket Isten erre a szolgálatra hívott el. Az egyház Krisztus teste, és a tagok különféle feladatokat látnak el ebben. Így van ez a lelkészképzésben is. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem feladata, szolgálata az, hogy az egyház, a Magyarországi Református Egyház és az Egyetemes Egyház közösségében az Isten által szolgálatra elhívott életeket segítse a szolgálatra való felkészítése. A Ramacsaházai Református Gyülekezet is ebbe a szolgálatba kapcsolódik be, már több mint egy évtizede, amikor 6. éves gyakornok segédlelkészeket fogad. A lelkipásztor képzés szolgálatában nem ugyanazt a feladatot látja el a gyülekezet, mint a Hittudományi Egyetem, hanem egy másik feladatot, de ez a feladat ugyanúgy beleillik abba a nagy közös szolgálatunkba, amelyet a lelkipásztor képzés és a lelkipásztori hivatások kísérése jelent. E helyről a Hittudományi Egyetem közössége nevében szeretném kifejezni köszönetünket a Ramacsaházai Református Gyülekezetnek, presbitériumnak, Gál Sándor Esperes úrnak ebben az esetben, mint szakoktató lelkipásztornak, hogy itt a gyülekezet közössége is részt vállal egyházunknak ebben a fontos szolgálatában. Ehelyről köszönöm meg Pótor Jánosnak, tisztelt úrnak is a szolgálatát a vizsgabizottságban. Isten adja, hogy mindig lássunk ezt a feladatunkat közös feladatnak, és Isten adjon áldást a gyülekezet életére, minden szolgálatára, és egyébként személyesen is, és magam és családom nevében szeretném megköszönni azt a szeretetteljes fogadtatást, amelyet mindig tapasztalok a Ramacsaházai gyülekezetben. Isten legyen a mi őriző pásztorunk.
Köszönjük a bátorító szavakat. Egy fontos hirdetést szeretnék elmondani. Az Európa Rádió már fogható Ramacsaházán is, nem tökéletesen, de elég élvezhetően. 100,5-ös frekvencián, vagy esetleg 106-os, mikor melyiken. A holnapi napon délelőtt 11 órától és ismétlésben este 8 órától a gyülekezetünket fogja bemutatni a rádió. Tehát aki otthon tudja fogni a 100,5-ös vagy 6-os frekvenciát, az holnap 11 órakor vagy este 8 órakor, illetve egy hét múlva hétfőn szintén folytatása lesz a gyülekezetünk bemutatásának ugyanezen a frekvencián és ugyanebben az időpontban, tehát délelőtt 11-től és este 8 órától. Szeretettel ajánlom azoknak, akik rádió hallgatók, de azoknak is, akik nem, próbálják befogni a megfelelő frekvenciát, és úgy hallgatni a gyülekezetünkből megszólaló testvéreket, amelyben az ábrázolódik ki, amit Gondolászló tanár úr mondott, hogy egy testnek vagyunk sokan a tagjai.
Isten tiszteletünk végén a már megkezdett 230. dicséretünknek a fennmaradó versét, mert második, harmadik, egyik és ötödik versét. A második versét kezdődik Bátorsókon,
növekedjetek a kegyelemben és a mi Úrunk Jézus Krisztusnak ismeretében. Övé a dicsőség most is, örökkön örökké.